Kettő. Szadak lovai remegtek, mivel a halál bűze megrémítette őket. Saját 3 éves hátasát egy Korialisztól délre élő gazdától vette, és a heréltet nem trenírozták harcra. A haramiáktól szerzett 4 ló kevésbé volt ideges, de a fülüket ők is hátra csapták, és orjukaik kitágultak. Szólt hozzájuk néhány nyugtató szót, majd lovagolt tovább. Szadak felnőtt élete javarészét katonaként élte le. Éppen elég halált látott már, és hálát adott az isteneknek, hogy az még ma is felkavarja az érzelmeit. Szívében a szomorúság és a harag versengett egymással, ahogy a merev tetemekre, a gyerekekre és a vénasszonyokra nézett. Egyetlen házat sem gyújtottak fel, hiszen a mérföldekre ellátszó füst ide csalhatta volna a lándzsásokat. Szadak finoman megrántotta a kantárt, az egyik épület fala mellett egy aranyhajú gyermek hevert, oldalán egy rongybabával. A rabszolgavadászok nem vesztegették idejüket gyerekekre, mivel Mashrapurban nem volt rájuk kereslet. A 14 és 25 év körüli drenai nők viszont még mindig nagy népszerűségnek örventek Ventria, Serak, Dospilis és Nasham keleti királyságaiban. Szadak megsarkantyúzta hátasát, semmi értelme nem volt, hogy itt maradjon, a nyomok délre vezettek. Az egyik épületből egy ifjú harcos lépett elő, megriasztva a lovát. Hátasa felágaskodott és felnyerített. Szadak lecsillapította és a férfira nézett. A középtermetű alak izmos felépítésű volt, de hatalmas válla, erős karja révén egy óriás benyomását keltette. Fekete bőrzekét és sisakot viselt, kezében pedig egy félelmetes csatabárdot tartott. Szadak tekintete gyorsan végigsiklott a hullákkal teliszort falun. Lovat sehol sem látott. Szadak lesiklott a nyerekből. A barátait hátrahagytak, kölyök? Kérdezte a csatabárdost. Az ifjú nem felelt, ehelyett közelebb lépett. Szadak belenézett a férfi fakó szemébe, és szokatlan félelem borzongatta meg. A sisak alatt az arc kifejezéstelenül és közönyösen bámult vissza rá, de az ifjú harcosból szinte sugárzott az erő. Szadak éberen jobbra lépett, kezét rövid kardjai markolatán nyugtatva. – Büszke vagy a művedre? – kérdezte igyekezve szóra bírni a férfit. – Sok csecsemőt öltél meg ma, igaz? A fiatalember összevonta a szemöldökét. – Ez az otthonom volt – felelte mély hangján. – Nem a haramiákhoz tartozol? – Rájuk vadászom – mondta Szadak, és meglepte a rátörő megkönnyebbülés. Megtámadták Korioliszt, hogy rabszolgákat szerezzenek, de a fiatal nőknek sikerült elmenekülniük. A falusiak keményen harcoltak, 17-en meghaltak, de a támadást visszaverték. Engem Szadaknak hívnak. Te ki vagy? A nevem Drusz. Elvitték a feleségem, de megtalálom őket. Szadak felnézett az égre. Kezd sötétedni. Legjobb, ha reggel indulunk. Éjjel nyomukat veszthetjük. Én nem várok, mondta. Szükségem van az egyik lovadra. Szadak zordan elmosolyodott. Nehéz nemet mondani ilyen udvarias kérésre. De szerintem beszélnünk kellene, mielőtt ellovagolsz. Miért? Mivel sokan vannak kölyök és hajlamosak hátvédeket állítani, akik az utat kémlelik. Szadak rámutatott a lovakra. Nekem 4-en állítottak kelepcét. Megölöm az összeset, akire rábukkanok. Mivel egy fiatal nő holttestét sem látom, gondolom elvitték mindet, igaz? Így van. Szadak kikötötte a lovakat a kerítéshez, és elhaladva az ifjú mellett belépett Bress házába. Semmit sem veszítesz, ha szentelsz nekem egy kis időt. Odabent felállította a székeket, majd megtorpant. Az asztalon egy régi csipkés gyöngyökkel szegett kesztyű hevert. Mi ez? Kérdezte a fagyos szemű ifjút. Az anyámé volt. Az apám időnként elővette, és a tűz mellett üldögélve szorongatta. Miről akartál beszélni velem? Szadak leült az asztalhoz. A haramiákat 2 férfi vezeti. Kollen, a renegát drenai tiszt, és a ventriai Harib K. Mashrapurba tartanak, az ottani rabszolgapiacra. A foglyok miatt nem tudnak gyorsan haladni, így nem lesz nehéz utolérnünk őket. De ha most eredünk a nyomukba, a síkságon érjük be őket. 2-en 40 ellen az esélyek nem éppen biztatóak. A mai éjjel java részében úton lesznek, átvágnak a síkságon, és holnap estére elérik a Masrapurba vezető hosszú völgyet. Ott megpihennek. Náluk van a feleségem, mondta erre az ifjú. A kelleténél egy szívdobbanással sem hagyom őt tovább raboskodni. Szadak megcsóválta a fejét és felsóhajtott. Én sem tenném, kölyök, de te is ismered a délre elterülő vidéket. Milyen esélyünk lenne, hogy meg tudjuk menteni őt a síkságon? Már egy mérföldről észrevennének minket. A fiatalemberen első ízben látszott, hogy elbizonytalanodik. Majd vállat vont, leült és az asztalra tette a hatalmas csatabárdot, rá az aprócska kesztyűre. Katona vagy? Kérdezte Drusz. Voltam. Most vadász vagyok. Embervadász. Te megbízhatsz bennem. Hány asszonyt vittek el? Az ifjú egy pillanatig töprengett. Olyan 30-at. Beriszt megölték az erdőben, a tália megszökött. De nem láttam az összes tetemet, és másokat is megölhettek. Vegyük úgy, hogy 30-at raboltak el. Nem lesz könnyű kiszabadítani őket. Kintről valami nesz hallatszott, mire mindkét férfi az ajtó felé fordult. Egy fiatal nő lépett be a szobába. Szadak felállt. A szőkehajú csinos nő kék gyapjú ingét és fehér vászon szoknyáját vér fröcskölte össze. Jorat, meghalt, mondta a lány az ifjúnak. Mind meghaltak, Drusz. Szemét elfutották a könnyek, ahogy csüggetten és esendően állt az ajtóban. Drusz nem mozdult, de Szadak odalépett hozzá, átölelte és finoman megveregette a hátát. Bevezette a lányt a szobába és leültette az asztal mellé. Van itt valami ennivaló? Kérdezte Drusztól. Az ifjú bólintott, bement a hátsó szobába, majd vizes kancsóval és egy darab kenyérrel tért vissza. Szadak teletöltötte az agyakupát vízzel és átnyújtotta a lánynak. Megsebesültél? A fiatal nő megrázta a fejét.
Ez Jorát vére, suttogta.
Szadak leült mellé, mire Tália kimerülten nekidőlt. Pihenned kell, mondta az embervadász szeliden. Talpra segítette a lányt és elvezette a kicsiny hálószobába. Tália engedelmesen lefeküdt az ágyra, a férfi pedig ráterített egy vastag takarót. Aludj, gyermekem, én itt leszek.
Ne hagyj itt, könyörgött a lány.
Szadak megfogta a kezét. Biztonságban vagy, Tália. Aludj! A fiatal nő lehúnyta a szemét, de nem engedte el a férfi kezét, így Szadak vele maradt, míg szorítása el nem ernyett, és szuszogása egyenletesebbé nem vált. Ekkor felállt, és visszament a szomszédos szobába. Hátra akarod hagyni őt? Kérdezte az ifjútól. Semmit sem jelent nekem, érkezett a fagyos válasz. Rovena ellenben mindent. Értem. De csak gondolj bele, tegyük fel, hogy megöltek. Rovena pedig túlélte, mert elbújt az erdőben. Mit érezne a lelked, ha látnád, hogy belovagolok, majd magára hagyom őt a vadonban? Nem öltek meg, felelte Drusz. Nem, valóban nem. Magunkkal visszük a lányt. Nem. Vagy így lesz, vagy egyedül gyalogolsz majd, kölyök. És én gyaloglásról beszélek. Az ifjú felpillantott az embervadászra, és tekintete megvillant. Ma embereket öltem, és nem hagyom, hogy te vagy bárki más megfenyegessen. Soha többé. Ha úgy döntök, hogy lopott lovaid egyikén megyek el innen, akkor az úgy is lesz. Nem lenne bölcs dolog, ha megpróbálnál megállítani. Nem próbálnám meg, fiú. Megtenném. Szadak szelíden és csendes magabiztossággal ejtette ki a szavakat, de a férfit meglepte, hogy mélyen legbelül nem érzi ezt a magabiztosságot. Látta, hogy az ifjú keze a bárd nyelére fonódik. Tudom, hogy dühös vagy, kölyök, és aggódsz. Roven a biztonságáért. De egyedül semmit sem tehetsz, ha csak nem vagy nyomkereső és remek lovas. Kilovagolhatsz a sötétbe, és elvesztheted a nyomukat. Vagy beléig botolhatsz, és megpróbálhatsz megölni 40 harcost. És utána már nem lesz senki, aki megmentse a lányt vagy a többieket. Az óriás ujjai lassan ellazultak, keze elengedte a csatabárd nyelét, és a csillogás kihúnyt a szemében. Fájdalmat okoz, hogy amíg én csak ülök itt, őt egyre messzebb hurcolják. Megértelek, de hidd el, elkapjuk őket. A nőket nem fogják bántani, mivel értékesek a számukra. Van terved? Van. Ismerem a vidéket, és sejtem, hol fognak holnap letáborozni. Éjjel odalopódzunk, Elbánunk az őrszemekkel, és kiszabadítjuk a foglyokat. Drusz bólintott. És azután? Vadászni fognak ránk. Hogyan menekülünk el 30 nővel? A vezéreik akkor már halottak lesznek, mondta Szadak higgadtan. Magam gondoskodom róla. Akkor mások veszik át a parancsnokságot. Utánunk fognak jönni. Szadak megvonta a vállát és elmosolyodott. Akkor annyit ölünk meg közülük, amennyit csak tudunk. A tervnek ez a része tetszik, felelt az ifjú Zordan. A csillagok fényesen ragyogtak, és Szadak a faház verandáján üldögélve nézte a szülei teste mellett kuporgó Druszt. Öregszel, mondta magának Szadak, miközben szemét le nem vette Druszról. Miatta érzem magam öregnek, suttogta maga elé. 20 éve egyetlen ember sem ébresztett ilyen félelmet Szadakban. Jól emlékezett arra a másik pillanatra. A Szatulit Jonaszinak hívták, szeme olyan volt akár a tűz és a jég, és élő legendának számított népe körében. A nagyúr bajnokaként 17 embert ölt meg pár viadalban, köztük a vagriaiak bajnokát, Verált. Szadak ismerte a vagriait. Magas, sudár, villámgyors és ravasz fickó volt. Mégis azt mesélték, a Szatuli úgy bánt el vele, mint egy kezdővel, levágta a jobb fülét, mielőtt szíven szúrta volna. Szadak elmosolyodott, amikor eszébe jutott, hogy akkor teljes szívével azt kívánta, soha ne kelljen megküzdenie ezzel az emberrel. Ma már tudta, az efféle reménykedések a mágiához hasonlatosak, és végül minden embernek szembe kell néznie legsötétebb félelmeivel. Aranyról délelőtt volt a Delnok hegységben. A drenaiak a Szatulik nagyurával folytattak tárgyalásokat. Szadak pedig a követ egyik testőreként volt jelen. Jonaszin az előző esti vacsoránál sértegette őt, és becsmérlően nyilatkozott a drenaiak kartforgató képességéről. Szadak azt a parancsot kapta, hogy ügyet se vessen rá. Másnap reggel azonban a fehér köntöst viselő Szatuli odalépett hozzá, amikor a hosszú csarnokhoz vezető úton haladt.
– Azt mondják, harcos vagy!
– vicsorgott rá Jonaszin, és hangjából csak úgy sütött a kétkedés. Szadak nyugodtan állta a másik fenyegető tekintetét. – Kérlek, állj félre! Várnak rám a megbeszélésen.
– Hát félreállok, amint megcsókoltad a lábamat!
Szadak 22 éves volt akkor, fénykorát élte. Tekintetét belefúrta Jonaszin szemébe, és tudta, hogy az összecsapás elkerülhetetlen. Szatuli harcosok gyűltek köréjük, mire Szadak kipréselt magából egy mosolyt. Megcsókoljam a lábadat? Nem hiszem, hogy így lesz. Csókold meg inkább ezt. Jobbjával állon vágta Szatulit, aki a földre zuhant, Szadak pedig ment tovább és csatlakozott az asztal körülülőkhöz. Amikor leült, tekintetét a Szatulik sötét és kegyetlen pillantású úrára emelte. A férfi észrevette őt, és Szadaknak úgy tűnt, mintha halvány, diadalitas mosoly futna át az arcán. Hírnök érkezett, és suttogott valamit a nagyúr fülébe, mire a törzsfő felállt.
A házam vendégbarátságát meggyalázták, közölte a követtel. Az egyik embered megütötte bajnokomat, Jonaszint. A támadás alaptalan volt, és Jonaszin elégtételt követel.
A követ szólni sem tudott, mire Szadak felállt. Megkapja, nagyuram. De a harcot a temetőben vívjuk. Legalább nem kell majd messzire vitetni a tetemét. Szadakot bagolyhúhogás térítette vissza a jelenbe, és látta, hogy Drusz tart felé. Az ifjú már majdnem elhaladt mellette, amikor megtorpant.
Nem tudok semmit mondani. Semmi sem jut az eszembe.
Ülj le egy pillanatra, és beszéljünk róluk. Úgy mondják, hogy imáink követik a halottakat végső nyughelyükre. Talán így is van.
Drusz letelepedett a kartforgató mellé. Nem sok mindent tudok mondani. Apám ács volt, de melltőket is készített. Az asszonyt megvásárolta.
Felneveltek és segítettek, hogy erős legyél.
Nem volt szükségem ilyesfajta segítségre.
Tévedsz, Drusz. Ha apád gyenge vagy bosszúszomjas ember lett volna, gyerekként vert volna téged, és ezzel megfosztott volna a lelkedtől. Tapasztalatom azt mondatja velem, hogy erős emberek felneveléséhez erős emberek kellenek. Az övé volt a bárd?
Nem, a nagyapámé.
Csatabárdos Bárdani, mondta Szadak halkan.
Honnan tudod?
Ez egy hírhet fegyver. Úgy hívják, hogy Snaga. Apádnak nehéz élet jutott, hogy túléljen egy olyan szörnyeteget, mint amilyen Bárdán volt. Mi történt az igazi anyáddal?
Drusz vállat vont. Meghalt egy balesetben, amikor még csecsemő voltam.
Á, igen, emlékszem már rá. Három ember megtámadta az apádat. Kettőt puszta kézzel ölt meg, a harmadikat pedig majdnem megnyomorította. Anyádat az egyik vágtató lovas gázolta le.
Megölt két embert, döbbent meg Drusz.
Biztos vagy benne? Így mondják.
Nem tudom elhinni. Mindig kitért a viták elől. Sosem állt ki semmiért. Egy gyenge volt. Gerinctelen.
Nem hiszem.
Nem ismerted.
Láttam a testét, és láttam a körülötte heverő hullákat. És számos történetet ismerek, amely Bárdán fiáról szól. Egyik sem árulkodik gyávaságról. Apja halála után számos városban próbált letelepedni, álneveket használva, de mindig felismerték, és menekülnie kellett. De legalább három alkalommal a nyomába eredtek, és rátámadtak. Drenán közelében öt katona szorított a sarokba. Egyikük nyilat lőtt apád vállába. Bressel volt kisdett gyermeke is, és a katonák elmondása szerint a csecsemőt lefektette egy szikla mögé, majd rájuk rontott. Fegyvertelen volt, amíg ellenségei kardot forgattak. De Bress letört egy ágat, és rájuk vetette magát. Kettőt gyorsan leterített, mire a többiek megfordultak és elmenekültek. Tudom, hogy ez a történet igaz, Drusz, mert az egyik katona a fivérem volt. A következő évben megölték a szatuli hadjáratban. Azt mondta, Bárdán fia egy fekete szakállú óriás volt, akinek ereje hat emberével ért fel.
Egyáltalán nem ismertem őt, suttogta maga elé Drusz. Miért nem beszélt erről soha?
E szerintem ő sem ismert téged,
sóhajtott fel Szadak.
Ez a szülők és gyerekeik átka.
Vannak fiaid?
Csak egy. Coriolisban halt meg egy héttel ezelőtt. Azt hitte, hogy halhatatlan.
Mi történt?
Neki ment korálnak, és darabokra vágták.
Szadak megköszörült a torkát, és felállt.
Ideje aludni. Hamarosan pirkad, és már nem vagyok fiatal.
Aludj jól.
Úgy lesz, kölyök. Mindig jól alszom. Menj vissza a szüleidhez, és keres valamit, amit elmondhatsz nekik.
Várj, kiáltott utána Drusz.
Igen?
Fordult meg a kartforgató az ajtóból.
Igazad volt abban, amit mondtál. Nem hagynám magára Rovenát a hegyekben. A szavaim dűből fakadtak. Szadak bólintott.
Egy férfi csak annyira erős, mint az, ami feldühíti. Ezt ne felejtsd el, kölyök.
Szadak nem tudott elaludni. A kandalló melletti bőrrel letakart pamlagon üldögélt, kinyújtotta a lábát, fejét egy párnára hajtotta, és egész testét ellazította. Gondolatai azonban nem hagyták nyugodni. Képek és emlékek villantak fel előtte. Újra meg újra maga előtt látta a szatuli temetőt, a derékig mesztelen revet között Jonaszint, kezében a széles pengéjű túlvárral, és a baljára csatolt apró vas alkarpajzsal.
– Ha, érzed a félelmet, Drenai?
– kérdezte Jonaszin. Szadak nem felelt. Lassan lecsatolt a karthüvelyét, majd levetette vastag gyapjú ingét. A nap melengette a hátát, a hegyi levegő átjárta tüdejét. – Most meghalsz – suttogta egy hang a lelkében. Aztán kezdetét vette a párviadal. Jonaszin volt az első vér, sekély vágást ejtett Szadak mellén. A temető szélén áldogáló több mint ezer szatuli harcos felújongott, ahogy vére kiserkent. Szadak hátraugrott.
– Megpróbálkozol a fülemmel is? – kérdezte higgadtan.
Jonaszin dühötten felmordult és ismét támadott. Szadak hárított, majd öklével a szatuli arcába csapott. Az ütés elcsúszott a férfi járomcsontján, de a harcos mégis megtántorodott. Szadak döfött, hogy kibelezze ellenfelét, mire a szatuli jobbra szökkent, így a penge csak a derekán hasította fel a bőrt. Ezúttal Jonaszinon volt a sor, hogy hátraugorjon. Az oldalára kapott jelentéktelen sebből vér szivárgott. Újjával odanyúlt, majd csodálkozva pillantott le a sebre.
– Igen, te is vérzel, – mondta Szadak.
– Gyere ide, hadd öntsem a véred.
Jonaszin felrikoltott és rohamra lendült, de Szadak kilépett oldalra, és szabjájával átmetszette a szatuli nyakát. Ahogy a férfi haldokolva a földre rogyott, Szadakon hihetetlen megkönnyebbülés és tomboló felismerés söpört végig, élt. Pályafutásának azonban vége szakadt. A tárgyalásnak ezzel befellegzett, megbízatását pedig visszavonták, miután hazatértek Drenáiba. Szadak ekkor találta meg igazi hivatását. Ő lett Szadak a vadász, nyomkereső Szadak. Törvényen kívüliek, gyilkosok, renegátok, mindet levadászta, farkasként követve nyomukat. A Jonasinnal vívott harc óta eltelt évek során sosem érezte azt a félelmet, mint akkor. Egészen a mai napig, amikor az ifjú csatabárdos kilépett a napsütésbe. Fiatal még és képzetlen. Megöltem volna, mondta magában. De ekkor ismét maga előtt látta a jégkék szempárt és a csillogó csatabárdot. Drusz a csillagok alatt üldögélt. Fáradt volt, de nem tudott aludni. A nyílt tisztásra egy róka óvakodott ki, és az egyik tetem felé osont. Drusz egy követ hajított felé, mire az állat elsompolygott, de nem ment messzire. Holnapra a varjak itt fognak lakomázni, és másféle dögevők is megjelennek, hogy a holtak húsát szaggassák majd. Alig néhány órával ezelőtt itt még egy virágzó település állt, teli reményeket és álmokat dédelgető emberekkel. Drusz felállt és végig sétált a falu főutcáján. Elballagott a pék háza mellett, a tulajdonosnak és feleségének teste az ajtóban hevert. A kovács műhely nyitva volt, és a parázs még mindig halványan izzott. Három test feküdt odabent. Tetrin, a kovács, két haramiával végzett, nehéz pörőjével sújtotta agyon őket. Maga Tetrin a nagy üllő mellett feküdt átvágott torokkal. Drusz hátat fordított a csúflátványnak. Miért történt ez az egész? Rabszolgákért és aranyért. A martalócok mit sem törődtek mások álmaival. Ezért megfizettek, mondta Drusz hangosan, és a kovács teste felé pillantott. Bosszút állok érted, és a fiaidért. Bosszút állok mindegyik ötökért. Rovenára gondolt, és a torka kiszáradt, szíve hevesebben dobogott. Leküzdötte félelmeit, és körülhordozta tekintetét a településen. A holdfényben a falu még mindig furcsán élőnek tetszett, az épületek pedig érintetlennek. Drusz elmerengett ezen. A haramiák miért nem gyújtották fel a falut? Azokban a történetekben, amit efféle fosztogatásokról hallott, a martalócok általában csóvát vetettek a házakra. Ekkor azonban eszébe jutott a vadonban járőröző drenai lovasosztag. Ha esetleg a közelben járnak, a füst oszlop riasztotta volna őket. Drusz tudta, mit kell tennie. Tetrin teteméhez lépett, átvonszolta az utcán, berúgta a tanásterem ajtaját és behúzta középre. Majd visszatért az utcára, és egyenként egymás után odahordta a többi tetemet is. Fáradtan kezdett neki a munkának, de mire végzett, teljesen kimerült. 42 testet halmozott fel a hosszú teremben, gondosan ügyelve arra, hogy a feleségek és gyerekek a férjek mellé kerüljenek. Nem tudta, miért tesz így, de valahogy helyén valónak tűnt. Végül Bress tetemét is átvitte az épületbe, és lefektette Patika mellé. Majd letérdelt az asszonyhoz, kezébe fogta a kezét és lehajtotta a fejét. Köszönöm a törődés éveit és az apám iránt táplált szerelmedet, mondta csendesen. Ennél jobbat érdemeltél, Patika. Most, hogy az összes testet egy helyre hordta, fát hozott a téli raktárból, majd felhalmozta a falak és a tetemek mellett. Végül a fő raktárházból kicipelt egy hatalmas hordó lámpaolajat, és ráöntötte a fára, ráfröcskölte a száraz falakra. A pirkadat csíkja már megjelent a keleti égen, amikor szikrát csiholt a mágjánál, és addig fújta, amíg az életre nem lobbant. A reggeli szellő belekapott az ajtónál felcsapó lángokba, és tovább hajtotta azt a fahasábokra, majd a tűz éhesen végignyalta az első falat. Drusz hátralépett az utcán. A tűznek kezdetben alig volt füstje, de ahogy a mágia égő pokollá változott, olajos, fekete füst oszlop kígyózott a hajnali égre. A gyenge szél belekapott, ellapította és szétterítette, mintha csak egy földről felszálló vihar felleg lenne. Keményen dolgoztál, mondta Szadak, és nesztelen léptekkel az ifjú csatabárdos mellé állt. Drusz bólintott. Nem volt idő eltemetni őket. Most talán még a füstöt is észreveszik. Talán, piccentett Szadak.
De inkább pihenned kellett volna. Ma éjjel szükség lesz az erődre.
Ezzel Szadak távozott, Drusz pedig utána nézett, a férfi nyugodtan, ruganyosan, magabiztosan és erőtől duzzadó léptekkel haladt. Drusz csodálta ezért. Mint ahogy csodálta azt is, ahogy Szadak megnyugtatta Táliát az apja házában. Mint ha csak az apja vagy a fivére lett volna. Drusz tudta, hogy a lánynak szüksége van erre a vigaszra, de ő nem tudta megadni neki. Sosem birtokolta Filan vagy Jorát könnyedségét, és mindig kényelmetlenül érezte magát lányok vagy nők társaságában. De nem Rovenájéban. Eszébe jutott az a nap, amikor a lány és az apja megérkeztek a faluba 3 évszakkal ezelőtt egy tavaszi napon. Több más családdal együtt jöttek, és Rovenát akkor látta először, az egyik szekérről segítette leadogatni a bútorokat. A lány légiesen törékenynek tűnt. Drusz odasétált a szekérhez. Ha akarjátok, segítek, mondta az akkor 15 éves Drusz, szándékánál jóval nyersebben. A lány megfordult és rámosolygott. Milyen csodás volt az a mosoly, ragyogó és barátságos. Drusz megfogta a széket, amelyet a lány apja nyújtott le, és bevitte a félig elkészült házba. Azután segített lepakolni a szekérről és elrendezni a bútorokat, majd menni készült, de Rovena egy kupa vízzel a kezében odalépett hozzá.
Kedves volt tőled, hogy segítettél. Nagyon erős vagy.
Drusz mormolt valami kivehetetlent, meghallgatta a lány nevét, majd távozott anélkül, hogy elárulta volna a sajátját. Aznap este Rovena meglátta őt a déli patak mellett üldögélve és letelepedett mellé. Olyan közel, hogy a fiú kényelmetlenül érezte magát.
Csodálatos ez a vidék, igaz? Kérdezte a lány.
Így is volt. A hegyek hatalmas, hófehérhajú óriásokként tornyosultak, az ég az olvatrész színében játszott. A lenyugvó nap aranykoronként tündökölt, a dombokat virágok ezrei lepték el. Drusz azonban mit sem látott ebből a szépségből addig, amíg a lány szóvá nem tette. A fiút béke töltött el, olyasféle nyugalom, ami háborgó lelkét meleg takaróként borította be.
Drusz vagyok.
Tudom. Megkérdeztem anyádtól, hogy hová mentél.
Miért?
Te vagy itt az első barátom.
Hogyan lehetnénk barátok? Nem is ismersz.
Dehogy nem. Te Drusz vagy, Bressz fia.
Ettől még nem ismersz. Én nem vagyok népszerű, vallotta be, bár maga sem tudta volna megmondani, hogy miért kellett ezt bevallania. A többiek utálnak.
Miért utálnak?
A kérdésből kiérződött az ártatlanság, és Drusz a lányra nézett. Olyan közel volt az arca, hogy a fiú elvörösödött. Önkéntelenül is odébb mozdult, hogy eltávolodjon Rovenától.
Felteszem azért, mert durva vagyok.
Nem kenyerem a beszéd.
És időnként dübegurulok. Nem értem a tréfáikat és a játékaikat. Szeretnék egyedül lenni.
Szeretnéd, hogy elmenjek?
Nem. Én csak nem tudom, hogy mit beszélek. Vállat vont, és arca vérvörösbe borult.
Akkor barátok leszünk?
Kérdezte a lány, és kinyújtotta a kezét.
Sosem volt még barátom, vallotta be Drusz.
Akkor fogd meg a kezem, és vegye kezdetét a barátságunk.
A fiú megfogta a kezét, és érezte a kérges tenyeréhez simuló ujjak melegségét.
Barátok?
Mosolygott rá a lány.
Barátok, bólintott a fiú.
Rovena úgy tett, mintha vissza akarná húzni a kezét, de Drusz fogva tartotta még egy pillanatra.
Köszönöm, mondta halkan, és ujjai elengedték a lány kezét, aki felkacagott.
Miért köszönöd meg?
A fiú vállat vont. Nem tudom. Csak azért, mert olyan ajándékot adtál nekem, amit senki más nem ajánlott fel. És ezt nem veszem félváról. A barátod leszek, Rovena, amíg a csillagok ki nem hunynak, és meg nem halnak.
Vigyázz az efféle ígéretekkel, Drusz. Nem tudhatod, hogy merre vezérlik lépteidet.
Az egyik tetőgerenda megrecsent, és belerogyott a tomboló tűzbe. Szadak kiáltása szállt felé.
Jobb, ha választasz magadnak egy hátast, csatabárdos. Ideje indulni.
Drusz felemelte fegyverét, és délfelé pillantott. Valahol arra felé volt Rovena.
Úton vagyok, suttogta maga elé.
És Rovena meghallotta.